Nehezen aludtam el, és keservesen sírtam. Este könyörögtem a jóságos félten szerető atyánkhoz, hogy bocsásson meg ennek a bácsinak is, aki káromolt, az itt nem tudja, egyszerűen nem tudjuk tényleg, hogy mit teszünk. És drága kedves barátomért, kollégámért is, hogy könyörüljön és bocsásson meg neki. És próbálom őt azzal vigasztalni, nem tudom, hogy amúgy lehet-e. Ilyet tényleg atyánk tudja, hogy Jézus is megbocsájtott Péternek, miután ugye Péter szembesült vele, hogy ő mit tett, és megmondom nektek őszintén, hogy ő nagyon sírt tegnap. Hát elég rendesen potyogtak a könnyei, és hát meg volt szegény zuhanva ezáltal. És én kaptam drága mennyi atyánktól álmokat. Egy, ami nagyon megmaradt bennem, az, hogy a temetőtől nem messze voltunk. Tehát annyira sötét volt minden. És ott voltam a következő álomképen. Egy ilyen gyönyörű, szép, fehér helyiségben találtam magam, ahol a tesó még jelképesen a két tesón beszélgetett, és Istenről beszélgettek, és én annyira megörültem neki, hogy Istenről beszélnek, de mintha az egyik tesóm azt mondta volna, hogy Isten úgyis mindent megenged, vagy valami ilyesmi. És én mondtam neki, hogy nehogy azt higgyük, hogy valami, nem tudom, tehát ez a lényeg, Isten bocsássa meg, hogy kijavítottam, hogy nehogy azt higgyük már, hogy mi mindent, akármit, bármit megtehetünk. És miután ugye ezt én mondtam neki, ismét a temetőnél mellett nem messze voltam, és éreztem, hogy meg kell fürödnöm. Tehát én mezítelenségemet nem láttam, csak a ruháimat, a fehér nemim, a zokním, a nadrágom, amik sötétek voltak, fekete és sötét szürke színűek, és hogy hol fürödtem, vagy hogy, azt nem tudom, de a következő álomképben én össze akartam szedni, nem is elnézést, valaki adott tiszta ruhát, és egy fehér köntös volt rajtam, és én össze akartam szedni a koszos holmiaimat, hogy hát, hogy kidobom, vagy elviszem onnan, és mondta ez a, hát jelképesen ugye a bátyám, aki őt megszemélyesítette, hogy várjak, mert meg kell kenjen, be kell kenjen, hát szúnyogírtóval, és nem is értettem, hogy szúnyogírtóval, hát itt este a sötétség, meg minden, mindegyik hagytam, és először elkezdte kenni az orromat, majd az arcomat finoman, lágyan, és olajjal kent meg, és amit még láthattam, hogy megkente a karjaimat is, ezzel az olajjal, és egyszerűen nincsenek rá szavak, hogy én ezt megkaphattam, ezt a gyönyörűséges álmot, álomképet, drága, jóságos mennyei atya kegyelméből, és tehát a megértés, amit én megérthettem, hogy ő nem a bátyám volt, hanem drága Krisztusunk, aki segített, hogy levethessem a koszos ruhám, megfürödhessek, és tiszta ruhát kaphattam, és még meg is kent. Ha jól értelmezem, nekem ez jött így megértésbe, és elmondhatatlan hála és dicsőség nekik mindenért, mindenért, mindenható Isten legyen mindnyájunkkal. Áldás, békesség mindenkinek. Sziasztok!
Egyszerűen lenyűgöző, csodálatos, kimondhatatlanul gyönyörűséges Isten jókedve és humorérzéke. Épp készültem lefeküdni, hogy pihenjek. Elég későn feküdtem, és viszonylag korán keltem, és elég intenzív kijelentések jöttek, mint hogy hallhattátok. És hát ugye az én azt érezte, az ego azt érezte, hogy na most akkor meg lehet pihenni, meg lehet pihentetni ezt a testecskét. Nehogy túlságosan elfáradjon. De persze, hát mit tettem? Hogy nem fekszek úgy le, hogy előtte nem hallgatnék meg egy-két bizonyságot a kedves utitársaktól, és az igazság az, hogy hallgattam néhány bizonyságot Anna Máriáiktól, és most ugye Zsuzsától is. Hát gondoltjátok, hogy az álom teljesen kiment a szememből, tehát nem vagyok álmos, sőt teljesen felébredtem, És hát szinte meggyőződésem, hogyha úgy élnénk, ahogy most élhetünk, beszélhetünk, Isten beszédével élhetünk, ugye, ha egyfolytában így élnénk, akkor igazából sosem lenne éjszaka, nem volna szükség éjszakára. Miért? Azért, mert ez a bizonyíték arra, hogy Isten beszéde megelevenítő. Miből gondolom, hogy amit hallottam az előbb, hallgattam Anna Máriáiktól és édesanyjától, meg Zsuzsától Isten beszéde, hát abból, hogy megelevenedtem teljes mértékben. Noha fáradt voltam, fáradt is a testem elméletileg, így kell ez mostan legyen, teljesen felébredtem. És én most az előbb bejátszott álomra reflektálnék, úgy, ahogy Zsuzsát indította a Jóságos Isten, hogy felvegye ezt az álmot, elmondja, hogy milyen álmot kapott, ugyanúgy engemet is indít a lélek, hogy elmondjam azt, amit érthetek ebből az álomból, és nem szeretnék semmit sem hozzáfűzni, semmi újat, csak azt szeretném elmondani, ami benne van, és nem biztos, hogy tökéletesen el fogom tudni mondani, de a lélek indított arra, hogy beszéljek erről. Hát temető ebben az álomban, hát temető végül is, temető, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. És igen, aki Krisztusban van, együtt tud sírni a sírókkal, együtt érez velük, és van benne empátia, átérzi az ő fájdalmukat, az ő csalódottságukat, a Péter fájdalmát átérzi, amit nyilván többen átérezhetünk Isten kegyelméből. Hisz, hogyha megfeltenni a kérdés valaki, hogy ez a férfi, kedves utitásunk miért tagadta meg Istent abban a konverszációban, akkor én azt mondhatnám, hogy miattam tagadta meg, hogy nekem is tükröt állítson, és emlékeztessen arra, hogy igen, én is tagadtam meg, sőt az én most is megtagadja, az én nem tud mást, csak megtagadni. Ha netán a testem megkísért, vagy valamit elhagyom a lelket, akkor az én rögtön megragadja az alkalmat, és megtagadja a mindenható Istent, és az ő megváltóját. Ez az igazság, és átérzem én is valamelyest az ő fájdalmát, és nyilván szembesül is egyben, és áldom a Jóságos Istent, hogy így figyelmeztet minket egymás által arra, hogy mire képes az én, mire képes a test, főképp, hogyha a lelket nem úgy tápláljuk, mint ahogy Isten akarja táplálni, és ugye, mint tudjátok, többször megvallottam én is mostanában is, hogy voltak elbukásaim, volt, hogy már ugye azáltal is, hogy nem azt cselekszem, megtagadom őt. Tehát lehet, hogy felvállalom szavakban őt, de azáltal, hogyha a testemet, a testem után csinálok valamit a saját gondolatom szerint, azáltal ugye megtagadom őt. És igen, emlékszem, hogy amit még hozzáfűznék ez a megtagadáshoz, hogy annak idején, amikor én Krisztushoz fordultam, valahogy főképp az elején egyrészt azért, mert nem ismertem őt jól, és nem fogtam fel, hogy mit tett ő értem. Volt, hogy én is megtagadtam, de bevallom őszintén, abban a megtagadásban volt egy ilyen dacis, és egy ilyen gőg talán, vagy büszkeség is, hogy én valahogy akkor azt éreztem, és valamelyest most is azt érzem, hogy nem akarok közösséget vállalni azokkal a vallási irányzatokkal, amelyek az ő nevében szólnak, de mégis a rendszerben tartják az embereket. És ezért nekem mindig az jött, hogyha beszéltem az én, tegyük fel, megtérésemről, vagy hogy hívővé lettem, mert persze, hogyha valaki hisz Istenben, az hívő. Aki hisz az ő szavában, az hívő. Ugye ez logikus dolog. De mindig más fogalmakat kerestem arra, hogy beszéljek arról, hogy mi történt velem. Tehát nem szívesen vállaltam közösséget. Például az a fogalom, hogy megtérés, nekem mindig olyan ellenszenvet váltott ki belőlem. Mert a fogalommal mindig asszociáltam, az agyamban asszociáltam azt, ami sajnos történik a vallásos világban. És itt megint úgy érzem, hogy elnézést kell kérek azoktól is, akik ebben a dologban érintettek. Mert én úgy érzem, hogy én lenéztem bizonyos embereket. Nekem meggyőződésem, noha elmondom azt, hogy nekem fontos bizonságot tenni arról, hogy mi történik a vallási rendszerekben, ahogy Jézus is elmondja, hogy fussunk ki belőle, fussatok ki belőle én népen. De nekem meggyőződésem, hogy a mostani vallási rendszerekben is vannak olyan személyek, akik kedvesek Isten előtt, mert Isten a szívek és a verség vizsgálója. Tehát én nem tudhatom, hogy kik vannak a hit gyülekezetében, akár a katolikus valláson belül is, a Jehova tanúival akár, akiknek a szíve igencsak közel áll Istennek a lelkéhez, Tehát ezért én semmiképpen nem akarom őket megbántani. Mindazonáltal bizonságot teszek arról, hogy mit tesz a rendszer, a vallási rendszer, hogy megfosztja az embereket a személyes kapcsolattól. És ezért ugye idegenkedtem én már az út elején, és ezért valamest együtt érzek a valam, tehát a kedves úti társadal barátoddal, Zsuzsa, együtt érzek vele, hogy ő abban a szituációban ugye nem akarta felvállalni, vagy azt mondta, hogy nem. Persze ebben az is benne van, ami Péterrel történt, sőt, a megpróbáltatásban ez könnyen megtörténhet akárkivel, velem is, akárkivel. Főképp, hogyha valamiért elhanyagoltuk a lelket, és nem voltunk hűségesek Jézus szavához, aki azt mondja, hogy szüntelen imában legyetek, szüntelen lélekben ugye pohászkodjatok, vigasztatok, akkor megtörténhet az, hogy Isten tudja velem is, mi fog történni. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy ő megtagadta, én is megtagadhatom őt egy olyan szituációban. Ezért én nem is bízok abban, hogy én nem fogom őt megtagadni. Inkább abban bízok, hogy az ő lelke megtart engemet. Az ő lelke adja meg nekem azt az erőt, hogy testtel, tehát teljes erőmmel felvállaljam. Nem csak a szívemmel, lelkemmel, elmémmel, hanem a teljes erőmmel, fizikai testemmel is. És hogyha ugye szükséges, akkor az életemmel is felvállaljam őt. De ez nem én, ez nem az én érdeme. Ez az, amit nekem nagyon fontos megérteni, hogy az én nem képes másra, mint megtagadni őt. Ez teljesen egyértelmű. A temetőről, amit az előbb mondtam, azt ismételhetem csak, hogy akik Krisztusban vannak, és akik az újjászületést megkapták ajándékba, mert Isten megadja mindenkinek ajándékba, aki azt kéri, és vágyik arra, vágyik a Krisztus megjelenésére, az ő lelkében, az ő életében. Azok számára, hát igen, a temető jelképezi valamelyest a régi életet. A temető után, ugye, mert az a múltat eltemeti Isten messzire, tehát a testi én az meg kell halljon, ugye, teljes mértékben, és feltámad a lelki ember, a gyermek, és onnantól kezdve elvileg ugye a lélek Istennek a lelke irányítja őt, és nem fogja engedni, hogy a test leuralja őt. Hát az, amit mondott Zsuzsa álmában az ő testvérének, hogy Isten mindent, akár lehet, hogy akár nekem is mondhatta, hogyha ha egy úton vagyunk, egy úton járunk, tehát hogyha ugyanaz az atyához tartozunk, akkor testvérek vagyunk. Tehát nekem is mondhatta, akárkinek, akármelyikünknek mondhatta, hogy azért Isten nem ment, tehát nem enged, nem jelenti azt, hogy tehát ő kegyelmes, de nem jelenti azt, hogy ő mindent eltűr, mindent elnéz, és nem hagyja a bűnt büntetlenül. Mert hogyha a bűnt, tehát épp az előbb írtam ki a Facebookra, hogy Isten megengedte, Isten figyelmeztet a bűnre, és annak következményére is, viszont nem hagyja a bűnt, tehát megengedi a bűn elkövetését, viszont azt is meg kell engedje, annak legyen következménye. Megengedte ezt Dávidnak is, megengedte mindenkinek, nekünk is megengedte, hogy még ha nem is teljes mértékben, de valamelyest annak van következménye, hogy érezzük, hogy az itt a bűn nem játék, hogyha a bűnt elkövetjük, attól nehéz megszabadulni, és hatalmas árat fizetett a mindenható Isten azért, hogy a bűntől mi megszabadulhassunk. Tehát nem nézel mindent, tehát nem mondhatom azt, hogy Isten jó, és akkor azt csinálok, amit akarok. Én visszamegyek a bűnbe, visszamegyek hát akár a csúnya beszédbe, az ő nevének a káromlásával, vagy az ő nevét hiába vegyem, vagy alkalmatlan helyen használjam az ő nevét, vagy akármilyen bűnbe. Mert sajnos az van, hogy azért mondjuk sokszor, hogy Isten jóságos, hogy olyan jó Isten, hogy azáltal mi felmentjük magunkat a felelősség terhe alól, hogy mi akármit mondhatunk, mert Isten jóságos, ő mindent elnéz. Nem fog mindent elnézni. Sőt, azt mondja jóságos Isten, hogy igen, hatalmas a végére érhetetlen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, de mégis itten, tehát hogyha mi visszaélünk azzal, tehát nem élünk, hanem visszaélünk azzal, akkor a kegyelem elvétetik. Ahogy mondja Bevla bácsi Romanul, hogy hárul, szevalua, ugye, elveszik a kegyelmet. Tehát lesz egy pont minden életében, amikor a kegyelem elvétetik. Főképp, hogy az Isten látja, hogy az ember nem akar élni azzal, hanem sokkal inkább visszaélni. Azt mondja, Isten a jó Isten, jóságos meg minden, de csak azért mondja, hogy magát felmentse, hogy akármit csinálhat, mert Isten jó Isten, ezt mondja mindent elni. Ez valóban nagyon veszélyes csapda tud lenni. És amire úgy igazából éreztem, hogy fontos reagálnom, ezt hagytam utjára, az olajra. Gyönyörűséges dolog, ugye, hát temető mellett, ott, ahol éppen a múlt el lett temetve, ott történik a fürdés, a mosakodás, ugye jönnek a kijelentések, jönnek az álmok, jönnek a tanítások Isten lelke által, a test által, és adja ugye ezáltal a fehér ruhát, meg elveszi a bűneinket. Tehát először eltemeti a régi, ugye a régi ruhát, a régi tulajdonságokat eltemeti, a temetőben kell azt hagyni, ugye a régi ruhákat is, és hagyjuk, tehát nem kell, hanem Isten ugye elveszi azt tőlünk, és adja a tiszta fehér ruhát. Megfürözt, ugye, bemerít minket az ő beszédébe. Azt mondta Jézus, hogy ti, akik hallottátok az én beszédemet, ti tiszták vagytok. És aki tisztának nincsen más a szüksége, mint hogy megmossák az ő lábát, amikor ugye megbotlik, és az út pora rárakodik az ő lábára, hogy az ő úti társai, testvérei megmossák a lábát neki. De egyébként tiszta, tehát felveti a fehér ruhát. És ami gyönyörűséges, az, hogy megkeni az ő gyermekét ugye olajjal. És ami mókás, és azt gondoljuk, hogy hát igen, ez valóban mókás, hogy szúnyogok ellen megkente olajjal, valóban mókás, de ugyanakkor hatalmas tanítás van ebben. Miért? Azért, mert a szúnyogok, ők milyenek? Vérszívók, tehát vámpírok, paraziták. És igen, hogyha nem kapjuk a kenetet tőle, akkor mi történik? Hát az, hogy nem vagyunk védettek a szúnyogok ellen, a vérszívók ellen, a külvilág ellen, és beleesünk minden csapdába, minden megtévesztésbe. Ezért ő minket megken olajja. És persze mi az olaj? Hát szintén az ő beszéde. Jakab apostol ír erről, hogyha valaki beteg közvetek, akkor hívják oda a többieket, az utitársakat, imádkozzanak fölötte. Kenjék meg olajjal, de kettő ugyanaz. Tehát megkenni olajjal és imádkozni fölötte ugyanaz. De mit jelent imádkozni? Hát kijelenteni az élet beszédét. És ugye erről többször van szó az írásban, hogy az élet beszéde, amit hallhattunk Istentől, kaphattunk a próféták által, amit kaphatunk személyesen, amit kaphatunk álomban, amit kaptunk Jézus által, az apostolok által, és amit kapunk egymás által, a Krisztus teste által, mert mindenki a Krisztus teste, tehát mindenki testvér, mindenki fitestvérem, ki az én fitestvérem, ki az én lánytestvérem, ki az én anyám, hát akikben a Krisztus beszéde van, akikben a Krisztus olaja van. És én csak arról tudok beszélni, hogy élem meg azt, hogy engemet Krisztus megken olajja. Hogy kell meg engemet Krisztus olajja? Úgyhogy itt idejön ebbe a szobába, és meg kell engemet olajja fizikailag. Hát nem úgy történik. Vagy a levegőben valami angyalok. Hát elképzelhető, hogy ilyen is van. Sőt, biztos, hogy kell legyen ilyen is. Igen, megken olajja álomban is. Álomban tanít. Van ilyen, hogy folyamatosan tanít. Egész éjszaka tanít. Van ilyen. Felfoghatatlan, az agyam nem tudja felfogni. Tehát van olyan, hogy egész éjjel tanít. Persze nem emlékszem én másnap mindenre, mert nem is kell emlékezzek. Mert az a lelkemért van, hogy a lelkemet ugye megvédje a szúnyogok ellen, a vérszívók ellen. De ami ennél sokkal gyönyörűségesebb, és sokkal személyesebb, az az, hogy például most is, ahogy hallgattam a Törikem, az Anna Mária és a Zsuzsa bizonyságát, hát engemet megkent olajja. És az olaj engemet nem csupán, hogy megvéd a vérszívókkal szemben, a szúnyogokkal szemben, de fel is ébreszt. Nem tudok aludni. Tehát egyszerűen lélekben tart. És felébredtem, és teljesen ugye éber vagyok. Tehát ebből nem lesz alvás, délutáni alvás szerintem. Főképp, hogyha még meghallgatok két-három bizonságot, akkor nem tudok más tenni, mint örvendezni, mert meg vagyok kenve olajja. És arra, ha Istennek úgy kedves, akkor válaszolok, mint ahogy válaszolok erre a bizonyságra, és az megint olaj lesz, megint kenet lesz, mert Istennek úgy volt kedves, hogy igen, egymást megkenjük avval az olajjal, amit ő ad nekünk az ő beszéde által, mert az ő beszéde olaj, illatos olaj, úgy a mi sebeinkre, úgy a vérszívók ellen, és a vigasztalásra, tehát ennyire gyönyörűséges és dicsőséges, tehát nincsenek szavak tényleg. Nincsenek, tehát a magyar nyelv egy gyönyörűséges nyelv szerintem, meggyőződése. De mégis azt kell mondjam, hogy nincsenek szavak. Tehát, hogyha valami szép, valami jó itt a Földön, hogyha azt mondom, hogy egy étel jó, akkor én nem mondhatom azt erre az olajra, hogy jó, akkor ledegradálom, lealázom az olajat. Tehát az ételre ugye nem mondom azt, hogy dicsőséges. De az olajra, amit most ugye kaphattam például Zsuzsa által is, azt kell mondjam, hogy dicsőséges, fenséges. De ugye már az ételre már mondjuk azt, hogy fenséges. Tehát akkor azt mondom erre, hogy dicsőséges és szent. mert az ételre sem azt nem mondom, hogy szent, sem az, hogy dicsőséges. Tehát az olyan, amit kapok általatok, kedves utitársak, amit felvállaltok ti is, az dicsőséges és szent olaj, szent kenet a lelkemnek. Ezt mondhatom én magamról, és hogy ki hogyan vélekedik, ki mit él meg ebből, az már ugye mindenkinek a saját dolga, a saját bizonysága. Ez az én bizonysága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és én köszönöm tényleg az Úristen nevében. Hát neki, nem is nektek köszönöm, hanem nem nektek adok hálát, hanem Istennek adok hálát azokért, akik felvállaltátok azt az olajat, amit nap mint nap, azt a kenyeret is, azt a vizet, friss vizet is, azt a finom bort, amit kaptatok Isten kegyelméből. Apropó, a videó leírásában betettem a hivatkozást, ennek a videónak a hivatkozását, amit bejátszottam, valamint egy korábbi felvételt, amiben arról van szó, hogy mi a víz, a bor, az olaj és a vér jelentése. Na ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!